Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
This meeting is being recorded.
Üdvözlöm az Új Egyenlőség piros podcastjának hallgatóit, Lakner Zoltánt hallják ezúttal, és ezen a héten az ellenzéki listaállítás egy néhány héttel ezelőtt nagy figyelmet kiváltó mozzanata kapcsán fogunk beszélgetni, arról nevezetesen, hogy az ellenzéki pártok deklaráltan roma képviselőket jelöltek befutó helyekre, az első 25 helyből 3-ra. Az egyik képviselő jelölttel, Berki Sándorral, a Párbeszéd politikusával fogunk beszélgetni. Szervusz Sándor, nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
És az a tervem, hogy ennek kapcsán nem csak magáról a listállításról fogunk beszélgetni, hanem arról is, hogy mit jelent ez majd a kormányra készülő ellenzék, a demokratikus pártok politizálása szempontjából, hogy ezt a szempontot, a roma képviselők jelölését ilyen fontosnak tartották, és ez azért is lényeges, mert hogy hát mivel az első 25 helyen ott vagytok, Csai Lajos és Varga Ferenc, a Momentum és a Jobbik politikusa még, aki ebben érintett, én azt hiszem semmi nem ment meg titeket attól, hogy májustól képviselők legyetek, tehát ez nagyon hamarosan gyakorlati teendőket is jelent. De mielőtt ebbe belevágnánk, vagy eljutnánk idáig, magáról a listaállításról hadd kérdezzelek, mert ugye amikor fölmerül az a téma, hogy valamennyi helyre valahány valamilyen háttérű politikust jelöljenek, tehát egy kvótának a bevezetéséről van, szóval ez mindig vitákat vált ki. Én szerintem a kvóta az arra jó, hogyha van egy pozitív társadalmi cél, de az valamiért magától organikusan mégsem teljesül, akkor be kell vezetni egy szabályt, amitől át tud törni egy falat. De ilyenkor nyilván vannak olyan sértett emberek, akik azt gondolják, hogy hát azon a helyen ők is lehetnének, és hogy valakik valamilyen hátszéllel, vagy valamilyen okból, hát úgymond eléjük tolakodtak, és akkor itt most kvótaromák jelentek meg, miközben te is olyan politikusok vagytok, akik hát terepen dolgoztok, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy politikai érdemek nélkül történt volna mindez. Szóval te például hogy láttad ezt az egész jelölési folyamatot, mennyire voltál ebben érintett, mennyire kérdezték meg a véleményedet arról, hogy ezt így kell lecsinálni?
Talán kezdeném a történetet, hogy három közül én vagyok legrégebb óta pártag. 2016 vége felé lettem pártag. Azóta dolgozom a politikában. De ugorjunk is mindjárt a listaállításhoz. Tehát ugye amikor az ellenzéki pártok összeálltak, akkor szó volt arról, hogy előválasztások lesznek. Sajnos ezen az előválasztáson hát nem volt a legtökéletesebb.
Indultál egyéni körzetért.
Szerettem volna indulni egyéni körzetért, de a politikai döntés azt mondta, hogy nem én leszek az, aki elindul. Sőt, igazából roma származású, azt hiszem, hogy ketten vagy hárman kaptak lehetőséget, de abból egy volt olyan, akit én is úgy akkor ismertem meg, ő pedig a Lőcsei Lajos volt. Tehát Lajos kapott igazán olyan kiemelte figyelmet, vagy ő vált láthatóvá roma származásúként. És azt kell mondani, hogy Lajos nagyon, nagyon is jó szerepelt, nagyon sokat dolgozott érte, és ez is megmutatta, hogy igenis azért egy 800 ezeres közösségről beszélünk, akiket meg kell szólítani. Sajnos az előválasztást elveszítette, vagy sajnos, vagy nem sajnos, ez kiszerint mindenki ítélje meg, de szerintem jól szerepelt. Na, azután következtek, itt megvettek az egyéni körzetek jelöltjei, és azután jött ugye az ellenzéki közös lista. Az én esetemben ez úgy történt, hogy a mi pártunkban ugye elkészít az elnökség egy listát, ahol ők besorolnak embereket, erre lehet jelentkezni. Tehát én is jelentkeztem, meg még nagyon sokan. Elkészítettek egy besorolást, egytől, nem is tudom, most így hirtelen nem tudom meddig, 30-ig, de lehet, hogy tévedek, itt elnézést kérek, ott körül van a szám. És ugye az első helyeket tartjuk befutó helyeknek, akik a ellenzéki közös listán olyan helyet kapnak, ami parlamenti mandátumot ér.
Igen.
Én először egy, tehát nem befutó helyen szerepeltem a saját listánkon, de itt lehetőség van arra, hogy az enénk sorolt embereket, vagy az elnökség által rangsorolt emberek kihívhatják egymást a helyért. És akkor, mint odakint egy nagy kampányban, akkor idebent a közösség felé egy kis kampányban szépen elkezdesz kampányolni. Készítesz programokat, bemutatkozol terveket, miért lenne jó, ha te lennél, mit szeretnél csinálni, ha te lennél, hogyan csinálnád, miért jó ez kinek és miért, területekre lebontva, milyen területen szeretnél dolgozni. Ugye én egyértelmű, hogy a pártunk politikai vonala mellett, tehát ez a zöld bal, ez egyértelmű, hogy ez képviselet, tehát a zöld politika, azért vagyok ennek a pártnak a tagja, ez rám is vonatkozik, meg mert szeretem, meg fontosnak tartom. Ez mellett természetesen a roma és vidék politikát jelöltem meg. Itt van egy nagyon fontos mondat. Én azt gondolom, hogy a jövő politikáját az fogja kézben tartani, és az fog tudni jó politikát csinálni, aki a roma politikát is csinálja. Én azt gondolom, hogy egy 800 000, 1 milliós közösséggel igenis megéri törődni, megéri foglalkozni.
Tehát, hogy ez az egész társadalom számára fontos.
Igen. Itt jön egy másik mondat, amit sokszor szoktam hangoztatni, ami jó a romáknak, az jó mindenkinek. Mert ez az a terület, ahol dolgozhatsz. Mindenen dolgozhatsz. Ha te szeretnél dolgozni, akkor van munka. Neked ezt nem kell keresni, hogy mind dolgozzál. Ott van a szemed előtt. Tehát azt látod minden nap, mind nap. És nagyon egyszerűek a képletek, ezt szoktam én is használni, és mások is elkezdték ezt használni. Tehát, hogyha van aszfaltozott út a roma telepen, ha van közmű a roma telepen, ha van szemétszállítás, ha az egészségügy nekik is, tehát az egészségügy jobban elérhető, az oktatás minőségibb, akkor az azt jelenti, hogy a többségi társadalom számára is van aszfaltozott út, közmű, oktatás és egészségügy. Ha azt mondom, hogy szociális ügyekben, tehát ha van egy korrektebb, együttműködőbb ügyintézés egy polgármesteri hivatalban, akkor ezzel azt mondom, hogy a többségi társadalomnak is van. Tehát én ezt egy ilyen területnek is tartom, és ugye a származásomnál fogva, hát ez egyértelmű, hogy számomra ez kiemelten fontos. Na és akkor én itt megversenyeztem, és elnyertem a Párbeszéd Gergővel negyedik helyét, hisz Karácsony Gergő listavezető, aki nem veszi át a mandátumot, ugye, mint társelnök. Gergővel negyedik, Gergő nélküli harmadik helyet. De úgy, hogy én azt is hívtam ki a harmadik helyet. Mi nálunk úgy volt, hogy azért csak lesz három befotó helyünk, amire most is esélyünk van, hogy három hely lesz. Én a harmadikat céloztam meg, és azt lekérdez, hogy miért. Ahogy az volt szimpatikus, azt céloztam meg, én azt gondoltam, hogy az befutó, és megnyertem. És itt jön az elismerés a Párbeszédnek és a Párbeszéd tagságának, akik ezt a bizalmat megadták nekem. Magyarországon az egyetlen párt voltunk, aki bejutó helyre roma származású tagot, majd politikus akkor leszek, mikor bent leszek, én most csak tanulgatom, megcsinálgatom, egy roma származású pár tagot, egy politikusnak készülő ember szavazott meg. Szerintem ez óriási Magyarországon, és itt a Párbeszéd élen járt innováció. Tehát ő tényleg azt, amit állít, azt valósággá tette. Tehát bizalmat szavazott. Úgyhogy én így kerültem oda.
És akkor az már a pártok közötti megegyezésnek volt a része, hogy ez a közös listán a 15. helyet, ugye jól mondom, írja.
Igen.
Ez a Párbeszéden belüli harmadik helyre való besorolás.
Igen, utána jöttek a közös listaállítások, amikről én is csak annyit tudok, amennyit megosztottak velem, viszont az pártelnöki szinteken történtek a döntések. Sosem könnyű, és itt jön az, amit te is kérdeztél, hogy itt azért, ott már azért élesbe ment a játék, még a pártnál is voltak kisebb nehézségek párton belül is.
Tehát nyilván, ha valaki egyel hátrébb kerül bármilyen okból, akkor ő ugye egy helyen rosszabb eséllyel rendelkezik arra, hogy bejusson a parlamentbe.
Persze, de a közös listán már más volt, hisz ott már hat pártról van szó, frakciótaglétszámról van szó, az már élesbe ment. És ugye itt tárgyalt a mi elnökségünk, és itt jön be egy nagyon, és a társelnökeik, itt jön egy nagyon fontos dolog, mégpedig az, hogy Márki-Zay Péter szinte mindenről lemondott azért, hogy legyen a listán három roma származású jelölt. És utána következett az, hogy ugye Lajos az a Momentumnál nem volt befutó helyen, Vargát még úgy nem ismertük, tehát én is utána ismertem meg, és akkor utána nem tudom, milyen tárgyalások voltak, és utána kialakult ez, hogy akkor igen, és nagyon fontos megemlíteni, hogy az első 30-ban, tehát ez is egy kulcskérdés volt, mert jelzésértékűnek kell lenni azért a helyezéseknek, akkor a Berki, Lőcsei, tehát Berki 15, Lőcsei 20, Varga pedig 25. helyen kap helyet ezen az ellenzéki közös listán. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon ez egy jelzésérték, és nagyon fontos dolog, az első 15-ben van egy roma származású. Tehát azért a politika az viszonylag azért én elég ismert voltam azért, ahhoz képest, tehát azért éveket dolgoztam, tehát nem akkor kezdtem, jó, azt mondjuk, hogy én háttérember vagyok, én szervező ember, tehát az én munkám az koordinátor, tehát az én munkám leegyszerűsítve az arról szól, hogy amikor a politikusok jönnek, mennek, amikor a pártoknak rendezvényeket kell csinálni, akkor ezeket készítem elő, hogy amikor már jön a politikus, hogy tudja, hogy hova, meddig, miért, hogyan, és akkor onnantól, hogy érkezik, onnantól, hogy megy. És akkor eddig mindent elő kell készíteni.
Sándor, én azt gondolom, hogy ez egy klasszikus politikai pálya, tehát nagyon komoly, tehát nyugati kormányfőket tudok neked mondani, akik azzal kezdték, hogy ők plakátot ragasztottak a saját pártjuk aktivistáiként, és végigjárták a ranglétrát, és eljutottak magasra. Tehát szerintem ez nem igényel magyarázkodást, őszintén szólva. Engem inkább az érdekel, hogy magának, annak a szempontnak mi volt a visszhangja, vagy de hogy látod, miért fogadta el végül is mindenki, hogy ez fontos, hogy nem hogy az első 45, nem hogy az első 30, de az első 25 helyen legyen három roma politikus, ahogy mondod, az első 15-ben legyen roma politikus, ez tényleg egy nagyon erős társadalmi üzenet, és ezzel azért valljuk be, a demokratikus pártok is elég sokat küzdöttek, szóval mindig azt érezték, hogy mintha tojásokon lépdelnének, hogy kihívják-e azt a sajnos a társadalomban jelenlévő rasszizmust, hogy mit akarnak ezek itt roma politikusokkal, és most ezt vállalták. Szerinted mi volt ennek az oka?
Most egy kicsit nehéz mondattal fogok kezdeni, az elmúlt 12 évben az ellenzék nem fektetett energiát sem a roma közösség megszólításába, sem pedig a vidékébe. Ezt én tök őszintén érdésmond vállalom. Nem volt egy erős jelenlét vidéken. És most azért azt érezték a pártok is, hogy azért ebben az ügyben lépni kell. És hogyha azt mondjuk, hogy vidék, és azt mondjuk, hogy roma politika, szerintem ez igazából szétválaszthatatlan. És ez egy szükséges lépés volt. Hogyha tényleg azt akarja mutatni, és azt mutatja az ellenzék, hogy másfajta politizálásra készül, emberközpontú politizálásra, vidékközpontú, mert a főváros azért jobb állapotban van ma Magyarországon, valljuk be, mint azért a vidék, kettő egy kicsit más tészta. Akkor igenis ez kellett lépni. Igenis ezt kellett megmutatni, tehát be kell vonni, és azt nagyon jól látjuk, hogy az ellenzéki pártok tagjai között, vagy látóterében az elmúlt, legyen csak egy évtized, hát nem túl sok roma származású tag van, vagy ügy volt, vagy mi, hanem persze ugye foglalkoztunk Gyöngyöspárttal, amik kiálltak a ellenzéki pártok mindig, de én azt szoktam én mondani, hogy vége annak az időszaknak, amikor elég egy simi-bimi. Amikor elég az, hogy amikor van egy ügy, akkor oda megyünk, és igen, hogyha roma ügyről beszélünk, akkor szükséges az etnikai alapú politizálás is. Nem azért, mert valaki roma származású majd jobban fogja tudni, hanem de azért legyen roma származású, mert sokszor a roma politika nem csak fejben dől el, nem csak észérvek alapján kell roma politikát folytatni, hanem sok múlik a szíven, sok múlik az érzésen. Tehát ahhoz kell az, hogy te azt a közösséget ismerd, hogy az a döntés, például te meghozol egy nagyon jó törvényt, amire azt gondolod, hogy hú, ez milyen jó lesz. De nem biztos, hogy az jó lesz. Mert ha nem ismered a közösséget és a közösség szokásait, ha nem ismered azt a kapcsolatrendszert, azt a ragaszkodást, mert azért máshogy működik egy roma közösség, egy roma ember, akkor hiába akarsz te jót, nem fog működni. Tehát a kettőt össze kell kapcsolni, én szerintem, és így tud működni. És ez a vidéknek is, hisz vidéken nagyszámú roma lakosság van, és azért a szegregátumok nagy része, és azért nagyon sok szociális kérdés vidéken a nehezebb és alkalmatosabb. És hogy ez mit váltott ki? Nem mondhatjuk azt, hogy egyértelmű elismerést és hurrá optimizmust. Ezt én nem állítom. De azt viszont állítom, hogy figyelmet, és nagyon sok emberben kiváltotta a gondolkodás lehetőségét, hogy te lehet, hogy ezek most tényleg komolyan gondolják. És erre szoktam azt mondani, hogy attól még nem biztos, hogy el kell várni azt, hogy akkor majd mindenki ide fog szavazni. És a mi dolgunk, persze, mint pártagoknak, és mindenkinek, és politikusoknak, a szavazat szerzése az alap, hogy szavazatot szerezzünk. Ezt sem titok, és nem fogom tagadni. De a személyemben én azt mondom, hogy amikor oda megyek valakihez is beszélgetünk, akkor én nem a szavazatáért megyek oda. Mert azért azt fogadjuk el, hogy ellenzéki, sőt, roma származású politikus az elmúlt évtizedekben nem ment oda hozzá, hogy figyelj már ide, itt vagyunk, és akkor szavazz már ránk, mert akkor lesz együttműködés, hanem azért az elmúlt 12 évben, ezt is kimerem mondani, szavazatvásárlás folyt. Tehát a Fidesz lement minden, mit tudom én, 4 évben, most csak legyen a országgyűlési, és egyszerűen vitt, amit vitt, mikor, mit, hol, mennyi volt az ár, és megvette a szavazatot. Tehát a roma közösségekben nem alakult ki a tudatos szavazás folyamata, mert nem volt rá lehetőség, mivel nem volt alternatíva. A Fidesz bement, megvette, és kész. Maximum egy ellenzéki elment egyszer-kétszer. De ez nem várt.
És ezt hogyan tudod ellensúlyozni, Sándor? Tehát ugye a Fidesz ma, vagy ma még kormányon van, tehát nyilván sokkal inkább tud szavazatot vásárolni. Egyébként azt gondolom, hogy hát minden társadalmi csoportnál bizonyos értelme szavazatvásárlás folyik, csak hogy is mondjam, azt gondolja a kormány, hogy van, akinek többet kell adni, és van, akinek kevesebb is elég, hogy megvegye a szavazatát, mert annál kiszolgáltatottabb helyzetben van, vagy minél inkább kiszolgáltatottabb helyzetben van, annál kevesebb is elég. De ezt a versenyen önt most nem tudjátok még nyilván megfordítani. Mi az, amivel alternatívát lehet mégis állítani ezzel szemben?
Ez nagyon jó volt az alternatíva. Eddig ez hiányzott. Tehát eddig nem volt alternatíva.
Tehát pusztán már az a tény, hogy vannak ellenzéki politikusok, akik beszélnek mondjuk például a roma közösséghez, ez önmagában már egy ilyen felvillanyozó újdonság?
Ez már egy változás, ez már kiváltja az érdeklődést. Amit megint csak tényként kezeltünk, legyen körül nagyjából 4-500 ezer roma származású, aki szavazhat. Valahol ide teszik a számot. Mondjuk legyen 500 ezer, könnyebb számolni. Én azt mondom, hogy jelen pillanatban abból tisztán, nem jelen, hanem mondjuk mielőtt elkezdtük ezt a munkát, olyan 350-400 ezer a Fideszre ment. És akkor talán nem tévedünk. Körül nagyjából. Nekünk most az a feladat, hogy mindig abból 350-400 ezer Fidesz szavazóval beszéljünk, elmondjuk, hogy most már van lehetőséged. Mindig el szoktam mondani, mindent fogadj el, amit hoznak neked, mindent, még kérjél is rá, mert az a tiéd, odahozták, egy ajándék. De amikor bemész a szavazófülkébe, akkor kérlek, gondold át. Mert mérd fel, amit most kaptál, te ennyit érsz neki. Ő, 4 évente ennyit fogsz tőle kapni. De amikor bemész, gondolkodj el, és kérlek, szavazz önmagadra, szavazz az ellenzékre, adj egy esélyt nekem, nekünk, hogy megmutassuk azt, hogy most már van más lehetőség is. És hosszú távon tudunk neked egy változást biztosítani, elindítani. Ha netalán bebizonyosodik 4 év múlva, hogy alkalmatlanok voltunk a feladatra, és nem történt semmi, akkor majd szavazz máshogy. De kérlek, én úgy szoktam mondani az embereknek, merjetek már döntést hozni. Merjetek szavazni. Úgyhogy ne az biztos rosszra a szavazat, mert mindig azt mondják, hogy Fidesz az a ismert és biztos rossz. Mert nem tesz semmit, mindenhol elmondják, semmit nem tesz, de ők ismerik. És azt akkor adj egy esélyt. És ha nem jön be, akkor megértem, ha utána szavazat. És így el szoktunk ebből kezdeni beszélgetni, és általában a végén eljutunk odáig, hogy elkezdik átgondolni. Hogy elkezdik átgondolni azt, hogy lehet, hogy kéne. És azért vannak olyanok, amiben én bízom, hogy át fogják húzni az X-et, és nem kevesen az ellenzékre. És amennyi roma szavazat nem megy a Fideszre, az minket erősít. És az mind plusz, tehát ha egy darabot is hozzunk át, az plusz egy szavazat az ellenzéknek, ami eddig nem volt.
Hogyan kell elképzelni a te terepmunkádat? Tudom, hogy te ezzel foglalkozol, ez a dolgod, hogy kifejezetten vidéki szavazókat nem csak roma közösségeket megtaláljál. Hogy mész oda? Hogy veszed föl a fonalat?
Én nagyon egyszerűen azt szoktam mondani, hogy nem tudom, számomra a politika az egyik legegyszerűbb dolog. Túl van misztifikálva. Eltávolodott a politikus, én nem távolodtam el, mivel itt élek. Tehát számomra az, amikor megyek a terepen, az olyan, mint egy hétkezem. Arról beszélgetek az emberekkel, ami fontos nekik is, fontos nekem is. Ami fontos a jövőm szempontjából. És ugye járom az országot, és megyek jelöltek mellé, és akkor azt szoktuk csinálni, hogy oldani, tehát ott mindig a jelölt a fontos. Tehát az egyéni jelöltre fognak bejönni elsősorban a szavazatok, és úgy jönnek be a pártlistára, hogy elmegyünk a jelöltre, és szépen elkezdünk beszélgetni, bemutatni, megkérdezzük, és el szoktam mondani. És figyeljetek ide, a legfontosabb, ami nagyon hiányzik az embereknek, hallgassátok meg őket. Adjatok lehetőséget, hogy először ő maga mondja már el, hogy mi a probléma. Lehet, hogy egy picit indulatos lesz, mert sok benne a keserűség. Tehát egyszerűen keserűek az emberek, mert lássuk be, nem az iskolai végzettségtől függ, hanem magában az alap is. Nem, az ember nem hülye. Ő is lát attól, hogy ide vagy oda szalad. Hallgassuk meg őket, mérjük fel, és válaszoljatok. És utána ne úgy menjél oda, hogy mondd el, hogy én ezt teszem érted, azt teszem érted, neked ezért lesz jó meg, mert ezek csak ígéretek. Legyél ember közeli, beszéljünk az emberekkel. Tényleg barátkozz azzal az emberrel, érezz azt, és tegyél ígéretet. És ha megkérdezed nekem, ami a legfontosabb, ígéretet tettem mindenhol. Pedig nem szoktam ígérni, mert az ígéretet mindig be kell tartani, és az már necces dolog, de ez nem egy bonyolult ígéret, mert ez lesz a munkám. Én azt mondtam mindenhol, hogy tudod, mit most beszélgettünk. Én nem kérem a szavazatot, de ha te megtisztelsz a szavazatot, akkor örülök neki, hogyha behúzod az ellenzéki közös listára is. Azt mondom neked most, hogy április 3-a után, mikor már felvettem az öltönyt, akkor újra találkozunk. És az lesz a különbség köztem, és azok között, akiket eddig megismertél, hogy én nem a szavazatodért jövök hozzád, és most sem azért jöttem, hanem hogy országgyűlésiként jövök hozzád, és akkor is megkérdezem, hogy mit tehetek érted, és te fogod nekem megmondani, hogy mi legyen az én feladatom, és nem ígérem, hogy mindent meg tudok cselekedni, de azt megígérem neked, hogy mindig el fogsz érni, mindig tudunk beszélni, és mindent szóvá fogok tenni, és mindent el fogok követni azért, hogy neked jobb legyen. És mint országgyűlési leszek itt. És ez a különbség az eddigi politikusok között, és mondjuk azt, hogy én közöttem. Hogy akkor akarok köztük lenni a legjobban, és akkor megyek úgymond a szavazatért vagy a szavazat felért, amikor én már országgyűlési vagyok. Mert ezt nem teszik meg, vagy nem tette meg nagyon sok jelenlegi politikus. Hogy amikor megvolt a szavazat, eltűntek.
Mondtál egy nagyon fontos mondatot, hogy ami a romáknak jó, az az egész társadalomnak jó, az mindenkinek jó. Ezt mennyire értik azok az emberek, akikkel találkozol, nem romák, akik esetleg még talán valamilyen előítélettel is küzdenek, mert szerintem ez egy nagyon fontos mondat, valahol ez a nyitja az egésznek. Mennyire szivárog ez bele a gondolkodásukba szerinted? Mi a tapasztalatod?
Azt gondolom, hogy erről többet kell beszélni, és tényleg van egy társadalmi megosztottság. Tehát a Fidesz politikája ezt hozta, hogy mindenki haragszik mindenkire, vagy az állásai, vagy a származásai. És ilyenkor szoktam arról beszélgetni, és el szoktam mondani, hogy de hát értsd meg, hogy hát látod az ő helyzetét. És amikor integrációról beszélünk, akkor neked is látnod kell azt, hogy nem a magyarországi cigányság lett felzárkóztatva a többségi társadalomhoz, hanem a többségi társadalomnak sikerült lefele felzárkózni a cigánysághoz. Tehát most ezt el szoktam mondani, kezeld komplexen, tehát értsd meg, hogy amikor ezekről a dolgokról beszélek, akkor arról beszélek, hogy neked is jobb lesz. Mert te is nagyon sok mindent elveszítettél. És neked ne arra haragudjál ki ugyanolyan, mint te, aki ugyanannyit elveszített. Hanem egy a lényeg, próbáljunk összefogni, próbáljunk együttműködni, engedjük el az egoista politikát, engedjük el az egoista gondolkodást, mert a közösségen csak úgy lehet változtatni és javítani, ha nem az én, hanem a mi fog működni. Mert most már mindenki annyira bajban van, mindenki annyi nehézséggel néz szembe, hogy ez már közös megoldást igényel. És ezt már csak közösen tudjuk megoldani. Ha nem sikerül a társadalmi egységet újjáépíteni, akkor nem lesz változás.
Ha nagyon falhoz szorítanak, és össze kell foglalnod az ellenzéki program roma pontjainak a lényegét, mert hogy van külön roma fejezet az ellenzéki programban, talán ez is szándékos, mármint abban az értelemben, hogy akarták, hogy ez egy a program szerzői szerkesztői, hogy legyen egy ilyen külön pont. Szóval, hogy akkor mit emelnél ki ebből? Mert egyébként valóban az tükröződik ebben is, hogy hát egy csomó olyan dolog szerepel benne, ami az egész társadalomra vonatkozik. Az oktatás, az egészségügy, a szegénység csökkentése, a jobb infrastruktúra azokon a településeken, régiókban, ahol most nagyon vállalhatatlan, hogy milyen a közlekedés, vagy akár a közmilyenlátottság. Szóval mit tartasz a legfontosabbnak? Mit szoktál elmondani mondjuk a kampány rendezvényeken erről?
Amiről nagyon keveset beszélnek, az az, hogy és erre nagyon büszke vagyok, mert ezt tényleg a Párbeszéd Roma műhelyet csináltam, meg 2018 után az első kis roma programját, amivel elindult ez az egész folyamat, amelynek itt a vége, hogy három roma származású. És ebben a Párbeszédnek és a roma műhelynek nagyon nagy szerepe volt, amelynek én vagyok a vezetője. Az elmúlt 30 évben a roma program mindig a szociális program egyik alfejezete volt.
Igen.
Most fordult először elő, 30 év után, kicsit több vagy 30 év, hogy a roma fejezet önálló fejezet az ellenzék programjában. Tehát most már felkerült oda arra a helyre, ami megilleti őt. És ez egy nagyon fontos dolog. Szerintem ez van, aki még érti, van, aki nem, de végre a roma ügy az külön és tényként van kezelve. És ennél tovább megyek. Ha nyer az ellenzék, és remélem, hogy nyer, akkor erről még tárgyalások vannak, de akkor saját minisztériumot kap. Saját jogkörrel. Egyenlően. Tehát nem lesz alá vagy fölé rendelve senkinek, hanem párhuzamosan fog elhelyezkedni a többi üggyel, a többi minisztériummal együtt. És ez nagyon fontos, mert ez garantálja azt, pénz rengeteg jött eddig is. Csak soha nem jutott el oda, ahova kellett volna. És ennek így már lehet garantálni, és egy nagyon szabályozott monitoring rendszerrel. Mert nem értem, hogy lehet az, hogyha 10 forintot elindítok a romák felé, és 1 forint ér oda, hogy nem lehet látni, hogy hol tűnt el a 9 forint. Könyörgöm, értem, hogy van egy működési költség, ennek persze ez kijön belőle, meg minden. De ennek nem kell átmenni 40 kézen. És az a lényeg, hogy oda kell, én azt szoktam mondani, hogy az lesz a különbség köztünk is köztük, hogy mi nektek adjuk oda azt a pénzt, amely rátok van számba. Ennyi. Mert ha azt a pénzt már ti megkaptátok volna, ma már nem beszélnénk roma ügyről. Ma már nem beszélnénk erről, hogy aszfaltos utak hiánya, közmű, nincs víz, nincs vezeték. Nem beszélnénk erről. De tudod, hogy azt mondom, hogyha csak a felét megkapták volna, már nem erről beszélnénk. És nagyon fontos még a társadalom részéről, vagy a társadalom felé, hogy nem lehet szétválasztani a lakhatást, a munkahelyteremtést és az oktatást és szociális. Tehát a romák, nagyon sokan, ahol van munkahely, tehát a fönt Győr felé, ott dolgoznak a cigányok. De azt nem várhatják el, hogy Óz vagy Miskolc környékén, ahol nincsen munkahely. Tehát ezeken specifikusan megint csak dolgozni kell, tehát máshogy kell beszélni a két része, mert más a probléma. Tehát nagyon fontos a munkahelyteremtés, és a romáknak is szeretnek dolgozni a cigányok. És azt sem igaz, nem dolgoznak. De könyörgöm, feketén, ezt mindenki tudja, hogy nem bejelentette. Nézd meg az összes építkezést.
Hát meg ugye, amiket mondasz például lesz, hogy mondjuk Nyugat-Magyarországon mennyi munkahely van, de hogy mondjuk az embernek az ingatlana sokkal kevesebbet ér Kelet-Magyarországon, tehát nem tud átköltözni. Hát, hogy mondjam, hát ez egy 30 éves probléma, szóval aki akar tudni erről a dologról, az tudhat róla, és aki meg akart oldani, az akár eddig is megoldhatta volna.
Hát igen, az a baj, hogy amit ma megírtunk roma programot, ezt megírhattad volna 30 évvel. Ugyanezt a roma programot írtad volna meg 30 évvel ezelőtt, csak ugye a korral változnak, a mobilitással, stb. Változnak a részek. De maga az alap, és erre még szoktam mondani, minden programot mindenki tud írni. Én azt gondolom, hogy ezt a programot bárki megírná. A különbség az, hogy mit valósítasz meg. Mert minden program csak annyit ír, amennyit megvalósítasz belőle. Hát itt egyszerűen csak az kell, és a roma ügyben egy valami hiányzott eddig. Minden feltétel adott volt. Minden adott volt arról, hogy sokkal jobb legyen. De akár az egész ország élete. A politikai szándék. Ez hiányzott csak. És ez az, amit most az ellenzék vállal, a politikai szándékot. Vállaljuk. Akkor rendben lesz.
Sándor, ahhoz, hogy a pénzek valóban eljussanak oda, ahova el kell jutniuk, ahhoz hozzá kell nyúlni például a helyi roma önkormányzatoknak a rendszeréhez, vagy milyen Tehát hogyan kell, milyen struktúrákat kell átalakítani ahhoz, hogy átlátható legyen a pénzútja, és valóban az az eredmény legyen, amit te szeretne, mert feltétlenül, ami most van, az így nem jó, és nem alkalmas erre.
Teljesen egyetértek veled, át kell alakítani. A jelenlegi romai kormányzati rendszer erre nem alkalmas, de alkalmassá kell tenni. Jelenleg nekik nem ez a feladatuk. Ők nem erre lettek létrehozva, nem erre rendezkedtek be. A másik pedig az, hogy a feladat nagy része át van hárítva akár civil szervezetekre, és most nem említem meg ezeket a nagy civil szervezeteket, akik jelen vannak a közösségekben, de hát ők egy meghatározott feladatot látnak végre, tartanak oktatásokat, például pályázatírásról, hát de ettől még nem lesz munkahelyed, tehát egyszerűen pont tegnap volt egy beszélgetésünk, és megemlítem Lakatos Bélát, a Márki-Zay Péter Roma Kamizet főnökét, és ő mondta ki egyszerűen egy szóval, hogy mi a lényeg. Életszerűvé kell tenni. Ha életszerűvé tesszük a pénzek osztását, életszerűvé tesszük a pályázatokat, és arra képezünk, tehát hiány szakmára, tehát egyszerű, fel kell mérni, mi az, amire szükség van ma az országban, hogy milyen szakmunkás legyen például. Akkor olyan átképzést kell csinálni, akkor nem gyöngyfűzést kell csinálni, nem tudom, évi 15 millió forintért, hanem akkor szakmát kell képezni. És munkahelyre kell berakni. És ugye a telepfelszámolás. Egy másik helyen, de több helyről szedem össze, mindenkit nem tudsz egyből, és nem lehet az, hogy mindenkit egyből átköltöztetsz ide vagy oda, hanem el kell indítani. És amikor arról beszélünk, hogy átköltöztetések, nem elég egy roma családnak egy új otthon megteremteni. Biztosítani kell a feltételt, hogy fent is tudja tartani az új otthonát. Tehát nem lehet szétválasztani ezeket a dolgokat. Tehát ott tartunk, hogy ezeket komplexen, tehát el kell indítani, ha egyszerűen akarok neked fogalmazni. Megszületik ma egy gyermek, és a születésétől az iskolázottsága, míg befejezze az iskolát, végig kell követni az életét. És akkor tudunk valamilyen adni. És nagyon fontos ez a 16 év, hogy visszaemeljük 18 évre, mert akik kiestek 16 évesen, hol vannak? Közmunkán vannak. Ezért is gondoskodni kell, hogy akik nem tettek szakmát, nekik is nagyon gyorsan átképzések kellenek, de nem lehet az, hogy te ingyen képzed át, mert neki pénzt kell keresni, tehát akkor szerződéseket kell kötni cégekkel, akkor ösztöndíj, vagy félfizetés, vagy fizetésrendszerbe kell, és a képzés meg csak úgy éri meg megtartani, ha utána be is rakod a munkahelyre. Tehát egyszerűen életszerűvé, működőképes, és a pénz megvan. Az uniótól kap annyi pénzt ez az ország, amelyekből ezek végrehajthatóak. Csak a szándékra van szükség. És mi ebben, ha már ebben mások vagyunk, és a szándék, és én azt mondom, én bennem ott a szándék, és mindent meg fogok tenni, mert én egy melós gyerek vagyok. Hát akkor elég. Ha meg most sem sikerülne, ezt is elismerem, mondjuk mi nyerünk, és nem sikerülne, hát akkor már tényleg egy szent kell, ahogy mondta a Lakatos Béla is, és még egy komoly gondolat, én azt mondom, hogy annak kell lenni még a különbségnek az eddig is a következő kormány között, hogy eddig a politikusok határozták meg, hogy milyen jó, most pedig be kell vonni a közösséget, be kell vonni a romákat. Én azt mondtam, hogyha én bejutok, létrehozom azt a fórumot, ahol az összes civil szervezetet, az összes olyan szervezettől kérek be tagot, akik az elmúlt 30 évben közvetlenül terepen dolgoztak, közvetlenül romák között, hogy velük együtt tegyük életszerűvé a roma programot. Mert ez csak így sikerülhet, egy politikus nem fogja tudni megoldani.
Pontosan erre akartam elkérdezni, említetted a jelölttársaidat, Lőcsei Lajost és Varga Ferencet, hogy elkezdtetek-e már közösen mondjuk azon gondolkodni, hogy oké, bejuttok a parlamentbe, vannak ezek a programpontok, van ez a bizonyos politikai szándék, ami már legalább a jelölésetekben megnyilvánult, és akkor hogy fog ez az egész kinézni a gyakorlatban, hiszen ugye az volna a cél, hogy ez ne egy egyszeri nekibuzdulás legyen, hanem hogy részben a programpontok tényleg megvalósuljanak, annak legyen társadalmi haszna, részben pedig hát ne legyünk szemérmesek, politikai haszna is legyen abból a szempontból, hogy a mai ellenzéknek legyen társadalmi bekötöttsége a kis településeken, nem csak a romák, hanem a nem roma emberek közösségei felé is. Szóval, hogy ezen gondolkodtok már, hogy ez egy stratégiát fog igényelni?
Igen. Mi már most már tartjuk a kapcsolatot, személyesen mi nem túl sokat találkoztunk, de azért gondolkodunk közösen. És itt megint egy nehéz rész jön, sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy mi pártpolitikusok vagyunk. De ez nem kritika, ez tény. Tehát mi egy pártnak a tagjai vagyunk.
Ez egy választáson elkerülhetetlennek tűnik az én számomra.
Így van, tehát nekünk is van egy elképzelésünk, és ez alkalmazkodni is kell. Ez oké, ez így rendben.
Hiszen ti például nem egy azon párban vagytok, ti hárman, akik most érintettek. Három különbözőben, igen.
De viszont itt jön a legfontosabb. Így van. Itt jön a legfontosabb rész, amit most mondtunk el Miskolcon, azt hiszem a hétvégén. A legfontosabb része az, hogy mégis itt állunk egymás mellett hárman. Közösen mozgunk. És nem azt állítjuk, hogy mi leszünk a legjobb öribarik, és kézenfogva fogunk politizálni. De azt viszont valljuk és állítjuk, hogy mindig meg lesznek azok a közös ügyek, amelyekért együtt állunk ki. Mert lehet, hogy ő az oktatásba találja meg, lehet, hogy ő majd a egészségügyre figyel, lehet, hogy ő majd a szociálisra, akkor abban az ügyben egymást kölcsönösen fogjuk támogatni. És lehet, hogy lesz olyan, amikor mind a hárman a hasunkra csapunk, hogy hoppá, hát ez milyen jó, és akkor együtt csináljuk ezt az ügyet. Ilyen is. Tehát egy a lényeg, mi abban partnerek vagyunk, és megegyeztünk egymással. Mindent, ami a romákat elősegíti, a roma ügyet elősegíti, de akár a szegényebb rétegeket is, akár a vidéket elősegíti, ebben együttműködünk, és támogatni fogjuk egymást. És én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom.
Olvasva a te életutadról, ha fogalmazhatok így, az én fejemben az motoszkál még, hogy oké, téged egy roma származású politikusként jelöltek erre a listára, és most erről beszélgetünk, de hogy te bizonyos értelemben egyáltalán nem egy kisebbségnek a képviselője leszel, te egy munkás ember vagy, egy kétkezi dolgozó voltál életed igen nagy részében, onnan különböző okokból voltál kénytelen tulajdonképpen átnyergelni ebbe a politikusi létbe, vagy annak az előszobájába. Na szóval azt akarom mondani, hogy hát ilyen értelemben, ha tetszik, a társadalom többségét képviseled. És hogy ez mennyire, szóval ezen te mennyire gondolkodtál, hogy ez mennyire része a politikai karakterednek, hogy mondjuk akkor nem csak a roma képviselők társaiddal, hanem mondjuk, nem tudom, Komját Imrével, aki szintén egy munkás ember, ugyancsak fogtok-e egy ilyen közös láncot alkotni, és ezt megjeleníteni, hogy a politika ebben az értelemben hát nagyon, szóval a szó leghagyományosabb értelmében képviseletet jelent, tehát olyan társadalmi csoportok képviseletét, akikről sokat beszélünk, de ők maguk nem nagyon vannak jelen a politika csinálásban.
Első válaszom, mai napig szakszervezeti tag vagyok. A második pedig az, hogy én nem volt kötelező erre jönnem, maradhattam volna még ott, kaptam volna még aláírási pénzt is, ha maradok, tök mindegy. És ami a lényeg, én amikor elindultam, én nem roma politikusnak készültem, és a mai napnék szeretném elmondani, nem vagyok roma politikus, az egy más szint, ők máshogy politizálnak. Én egy roma származású politikus vagyok. Ez nagyon fontos. És azt mondtam, amikor én elkezdtem, és nekem ez volt a legnagyobb motivációm a politika felé, a kis emberek hangja szeretnék lenni. Én azért kezdtem el politizálni, munkahelyen sokat beszélgettünk, hogy nem annyira láttuk, hogy mi hol jelenünk meg a politikában. Nem annyira éreztük ezt a képviseletet. És én szeretnék az az ember lenni, aki képviselem a melóst, a vidékit, a romát, az egyszerű vidéki átlag ember. Akikkel én beszélgetek, akiknek ugyanaz a problémája, mint nekem, ugyanott nőttem fel, ahol ők, és ha annyit meg tudok tenni, hogy az ő gondjaiknak hangot adok, és ezáltal elindul egy folyamat, és jön egy változás az életükbe, akkor én azt gondolom, hogy a legjobb úton járok. És ami nagyon fontos az én számomra, mondják nekem, hogy megváltozol, ez lesz, az lesz. Nem azért, hanem azért, mert nem ez a szándékom, hogy változzon. Nem a pénzért mentem politikusnak, eddig is megkerestem a pénzemet, jó, most sokkal többet fogok keresni, félreértés ne legyen, de én az elejétől kezdve, azt szerint a szabály szerint élek, hogy a jövedelmem bizonyos részét mindig visszaforgatom. Nem kell mindig nagy összegekre gondolni, de ez az egyességem a családommal is, hogy a jövedelmem egy része az mindig forog vissza ebbe a munkába, mert ezzel a munkával kapcsolatban azért sok-sok kiadás van, meg úgy értem mondom neked azért, amikor mész, azért egy gyári melósnak elképzelhetett, hogy ez egy más világ, és amikor úgymond politikus vagy, azért rád nagyobb kötelezettségek járulnak, neked több mindenbe kell részt venned, szerepet vállalnod, és a mai világban mindenhez pénz kell. Ez pedig csak úgy tud működni, ha a jövedelmed egy részét elkülöníted, és azt mondod, hogy jó szívvel, ma ez arra van. És nekem eddig is így volt, és ezután is így lesz. És ennek nem az a lényeg, hogy ki tudja, meg ki nem.
És nem azokat az embereket a legnehezebb megszólítani, még egyáltalán a politika iránt bizalmat kelteni bennük, akikhez te akarsz beszélni? Mert azt hiszem, hogy talán őket érte a legtöbb csalódás, rajtuk gyalogolt át a leginkább az elmúlt jó néhány évtized válsága. Szóval, hogy értem, hogy pont egy közülük való politikus jelölt lehet talán, aki a leginkább hiteles az ő számukra, de egyáltalán mennyire lehet őket elérni, mennyire jelennek meg mondjuk ezek a kétkezi munkás emberek egy választási gyűlésen.
Nagyon. Nagyon? Lehet. Nagyon. Vitát kell provokálni. A melósnál bele kell húzni őt egy kis vitába. Tehát először mindenki azt mondja, hogy nem érdekel a politika. Egyáltalán nem foglalkozok.
Erre gondolok, igen.
Igen, mindenki ezt mondja először, akkor beküldesz neki egy-két kérdést, tudod, ami tudod, hogy fájni fog, hisz te is tudod, hogy mi az, ami neked fáj. És akkor egy kicsit is felspannolódik, és onnantól azt teszed észre, hogy valójában az átlagember is a melós nagyon képben van a politikában. És onnan már elindul a beszélgetés, és meg lehet szólítani, és be lehet vonni ezeket az embereket. Én is így kerültem be. Hát annyit vitatkoztunk a szünetekben. Tehát nálunk is lecsapódtak a napi hírek, a politikai hírek, csak egyszerűen mindenki azt mondja, hogy nem érdekli a politika, de valójában érdekli a politika, és nem biztos, hogy olyan aktív részesei lesznek, mert az emberek nagy többsége azért inkább nézi a politikát, de hidd el, hogy azért megvan az, amikor eljönnek, és nekik is vannak kedvenceik, akikkel szívesen találkoznának, be lehet vonni az embereket. Egyszerűen csak beszélgetni kell, meg kell hallgatni, kicsit fel kell idegesíteni a melost. És akkor van információ. Ennyi. Kicsit fel kell idegesíteni.
Na jó, ezzel a nagyon fontos mondattal zárjuk ezt a beszélgetést, ami messze nem csak a roma politikáról szólt. Nagyon köszönöm Berki Sándornak, hogy itt volt, és remélem, hogy fogunk még beszélgetni.
Bármikor. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt.
Nagyon örültem, és az Új Egyenlőség podcastjának hallgatóit arra biztatom, hogy tartsanak velünk legközelebb, és Lakner Zoltánt hallották. Minden jót kívánok!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.